Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Pénteki adásunk tartalmából
Ferenc pápa a dél-szudáni vezetők lelki gyakorlatán. Lehetséges a béke, a fény és a remény.
A római kúriát szabályozó új apostoli konstitúció fő pontjai missziós lelkület, szinodalitás, nők erőmozdítása.
A mindenható Isten erőtlenségben váltotta meg a világot. Utolsó nagybőjti prédikáció a Vatikánban. Ferenc pápa a dél-szudáni vezetők lelki gyakorlatán. Lehetséges a béke, a fény és a remény. Csütörtökön délután lezárult a dél-szudáni politikai és egyházi vezetők lelki gyakorlata a Vatikánban. Ferenc pápa találkozott az afrikai ország vezetőivel a Szent Márta házban. Letérdelt és megcsókolta az elnök és a kinevezett négy alelnök lábát.
A dél-szudáni vezető kétnapos vatikáni lelki gyakorlata végén Ferenc pápa beszédét intézett a résztvevőkhöz a Szent Márta házban. Egy jelentős és spontán gesztussal megtörve a protokollt, a pápa letérdelt és megcsókolta az afrikai ország polgári vezetőinek a lábát. Benneteket hárman, akik aláírtátok a békeegyezményt, testvérként arra kérlek, hogy őrizzétek meg a békét. Szívből kérem tőletek. Haladjunk tovább. Sok problémátok lesz, de ne féljetek, haladjatok előre, és oldjátok meg a problémákat. Fordult az elnököz és az alelnököz a pápa kötetlen szavakkal. Elindítottatok egy folyamatot, reméljük, jól végződik. Bár lesznek küzdelmeitek, ezek maradjanak meg a hivatal falai között. A nyilvánosság előtt kezetek legyen mindig egységben. Ezáltal egyszerű állampolgárokból a nemzet atyáivá váltuk.
Ferenc pápa előre elkészített beszédében Isten és az emberek tekintetéről elmélkedett. A feltámadt úr szavaira emlékeztette a dél-szudáni vezetőket. Béke veletek!
La pace è il primo dono che il Signore ci ha portato ed è il primo compito che i capi delle nazioni devono perseguire.
A béke az első ajándék, amelyet az Úr elhozott nekünk. Ez az első elkötelezettség, amelyet a nemzetek vezetőinek fel kell vállalniuk. A béke az alapvető feltétele annak, hogy biztosítsuk minden ember jogait és egy egész nép átfogó fejlődését. A pápa szólt a vatikáni lelki gyakorlat egyedülálló mi voltáról. Befelé fordulás, bizalom az imában, mély elmélkedés és a kiengesztelődés találkozói. A lelki gyakorlat egyik célja az volt, hogy együtt álljanak Isten előtt és megkülönböztessék akaratát. Emlékeztette a polgári és egyházi hatóságokat a dél-szudáni emberek jelene és jövője iránti hatalmas, közösen vállalt felelősségükre.
Di essere di fronte allo sguardo del Signore, l'unico in grado di vedere in noi la verità e di condurci pienamente ad essa.
Minden lelki gyakorlaton úgy érezzük, hogy az Úr tekintete előtt állunk, aki meglátja az igazat bennünk és elvezet minket ahhoz az igazsághoz. A pápa utalt Jézusnak Péterre vetett tekintetére, amikor kiválasztotta őt. Második alkalommal akkor tekintett Péterre, amikor az háromszor megtagadta őt nagy csütörtökön. Ez a tekintet megérintette Péter szívét és megtérését eredményezte. Feltámadása után Jézus újra Péterre tekintett, és háromszor megkérte, hogy vallja meg szeretetét iránta. Ekkor újra rábízta juhainak legeltetését. Jézus tekintete velünk van ma is. Nagyon fontos találkozni ezzel a tekintettel és feltenni a kérdést. Mi az én küldetésem, és mi az a feladat, amelyet Isten rám bízott népe java érdekében? Jézus nagy bizalmat fektetett belénk, amikor kiválasztott minket, hogy munkatársai legyünk egy igazságos a világ megteremtésében. Tekintete beható szívünk mélyére, szeret, átalakít, kiengesztel és egyesít bennünket, fogalmazott Ferenc pápa.
Ezután az emberek tekintetéről szólt, amely kifejezi égő vágyukat az igazságra, a kiengesztelődésre és a békére. A pápa hangsúlyozta a lelki közelségét a menekültekhez és a betegekhez. Utalt azokra, akik a konfliktusok és az erőszak következtében nagyon sokat szenvedtek. Azért imádkozik, hogy a háborúk tüze végül kialudjon, és az otthonaik elhagyására kényszerült személyek visszatérhessenek és békében élhessenek.
La pace è possibile.
A béke lehetséges, mutatott rá a pápa a dél-szudáni vezetőknek. Isten nagy ajándéka és elsődleges elkötelezettség azok számára, akik felelősséggel tartoznak az emberekért. Mindenki arra kapott meghívást, hogy béke teremtő legyen, építse a békét a párbeszéd, a tárgyalás és a megbocsátás eszközeivel. Ferenc pápa emlékeztetett, a háborúval minden elveszik. Utalt a szeptemberben aláírt dél-szudáni békeegyezményre, és kifejezte az aláíróknak elismerését azért, hogy a párbeszéd útját választották, és készen állnak a kompromisszumokra, valamint azért, hogy elszánták magukat a béke megteremtésére. Nagyra értékelte az egyházak dél-szudáni tanácsának különböző ökumenikus kezdeményezéseit, a kiengesztelődés és a béke érdekében, valamint a szegények és a peremre szorultak iránti gondoskodás terén. Ferenc pápa felidézte, hogy nagy meglepetés volt számára, amikor a szudáni és dél-szudáni püspöki konferencia ad limina látogatásakor a főpásztorok optimizmusokról tette tanúbizonyságot, és beszámoltak a régió politikai és társadalmi nehézségeiről.
Annak a reményének adott hangot, hogy Isten kegyelméből hamarosan talán ellátogathat Dél-Szudánba a Canterbury-i anglikán érsekkel és a skóciai anglikán egyház közgyűlésének korábbi moderátorával. A pápa ezt követően imával zárta beszédét.
Ti preghiamo di agire con la forza dello spirito nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo.
Azt kérte az Atya Istentől, hogy a lélek erejével érintse meg minden ember szívét, hogy az ellenségek megnyíljanak a párbeszédre, fogjanak kezet, és a népek harmóniában találkozzanak. A béke keresése oldja meg a vitákat. A szeretet győzze le a gyűlöletet, és a bosszút fegyverezze le a megbocsátás.
A római kúriát szabályozó új apostoli konstitúció főpontjai, missziós lelkület, szinodalitás, nők előmozdítása. Lezárult Ferenc pápa és a bíborosi tanács 29. értekezlete, amelyet hétfőtől szerdáig tartottak a Vatikánban. A Szentszék tájékoztatása szerint főként a római kúria reformját szabályozó új apostoli konstitúcióról tárgyaltak, amelynek ideiglenes címe Predicate Evangelium. Prédikáljátok az evangéliumot.
A dokumentum egyik fő eleme az egyház szinodalitásának támogatása, valamint a nők jelenlétének növelése a szentszéki szervezetek élén. Április 8-a és 10-e között a délelőtti és délutáni üléseken Ferenc pápa erről tanácskozott bíborosi tanácsadó testületével. A megbeszéléseken jelen volt Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello és Oswald Gracias bíborosok, valamint Marco Mellino püspök a tanács másodtitkára. A következő ülést június 25-e és 27-e között tartják, tájékoztat Alessandro Gisotti, a Szentszék sajtótermének ideiglenes igazgatója.
Mint ismeretes, az új apostoli konstitúció, mely a római kúriát hivatott megreformálni, a Predicate Evangelium egyelőre ideiglenes címet viseli. A bíborosi tanács jóváhagyta a szövegtervezetet, amelyet most elküldenek a nemzeti püspöki konferenciáknak, a kereti egyházok szinódusainak, a római kúria dikasztériumainak, a legfőbb szerzetesi előjárók konferenciáinak és néhány pápai egyetemnek, hogy véleményezzék és javaslataikkal segítsék a munkát.
L'orientamento missionario che sempre più la curia deve assumere alla luce della nuova costituzione.
A római kúriát az új apostoli konstitúció fényében egyre inkább át kell hatnia a missziós beállítottságnak. Meg kell erősíteni a szinodalitás folyamatát az egyház minden szintjén. Növelni kell a nők jelenlétét a szentszéki szervezetek vezetői posztjain. Emellett ismételten elhangzott, hogy a bíborosi tanács feladata segíteni a Szentatyát a világegyház kormányzásában, ezért működése nem ér véget a konstitúció közzétételekor. Sompetrico Meli bíboros illusztrálta a pápának és a többi bíborosnak a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság plenáris ülésének munkáját. Köszönetet mondott a pápának a Vatikánban rendezett februári találkozóért, valamint a kiskorúak és kiszolgáltatott felnőttek érdekében hozott vatikáni rendelkezésekért. Mindezek megerősítik az egyház elkötelezettségét az ellenük való visszaélések minden formájának leküzdése iránt.
A mindenható Isten erőtlenségben váltotta meg a világot, utolsó nagy bőti prédikáció. A nagy hét előtti pénteken reggel 9-kor tartotta meg utolsó nagy bőti emlékedését Raniero Cantalamessa atya, a pápai ház szónoka, Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. Prédikációjában a krisztusi megváltás módját elemezte, ahogy Jézus, az Isten fia, lemond az isteni erejéről, lemond a hathatós szaváról, hogy éppen erőtlenségével és szótlanságával váltsa meg a világot.
A kapucinus barát a tőle megszokott, nagyon alapos, biblikus és patrisztikus teológiai felkészültséggel fejtette ki a gondolatmenetét. Mindenek előtt a megváltás Szent Jánosi és Szent Páli értelmezését állította párhuzamba.
Giovanni vede il mistero di Cristo a partire dall'incarnazione.
János az ige megtestesülése felől közelít Jézus titkához, aki az atya kinyilatkoztatója, és akin kívül senki sem jut az atyához. Az üdvösség abban áll, hogy benne a testben közénk jött Istent ismerjük el. A középpont az Istenember Jézus Krisztus személye. Ennek a látásmódnak a sajátossága akkor bomlik ki, amikor a páli optikával összevetjük. Szent Pált nem annyira Jézus személye érdekli, hanem a műve, vagyis szenvedése, a halála és a feltámadása. A hit tárgya itt nem az embertestben eljött Istenfia, hanem az a Jézus, aki értünk, a mi bűneinkért, megigazulásunkra kereszthalált szenvedett.
Végzetes hiba lenne a kettő olvasatot szembeállítani, amikor azok egymást kiegészítik. A jánosi megtestesülés teológia és a páli megváltás teológia együttesen adják meg Jézus misztériumát. János a többi újszövetség írat után utólagosan írja az evangéliumát, és a konkrét Jézus eseményt szem előtt tartva annak kezdetét jelöli meg. Márk Jézus keresztségével indítja az evangéliumát, Máté és Lukács a gyermekség történettel kezd. János ellenben állítja, kezdetben volt az ige. Krisztus az örökké valóságból lép be a történelembe, mert az ő korában neki már szembe kellett nézni a hellén gondolkodásmóddal való találkozással. A Krisztus kettős természetéről való későbbi felfogás, amely a néciai és a konstantinápolyi hízeketben ölt testet, valójában a testi élet logosz jánosi tanításnak a következménye.
La teologia e la spiritualità ortodossa si fonda prevalentemente su Giovanni.
A kettős örökség sajátos földrajzi hangsúlyt kapott, állította a kapucinus barát, hiszen a keleti ortodox spiritualitás döntő mértékben a jánosi teológiát követi, a nyugati katolikus hagyomány és főként a protestáns teológia pedig a páli krisztológiát.
Cantalamessa atya arra emlékeztetett, hogy adventi elmélkedésében a jánosi teológiát használta, most pedig a pálival tekint a húsvéti eseményekre, ahogy tanítása révén Krisztus a keresztjével megváltoztatja a világ sorsát, ahogy az első korintusi levél írja. A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen az írás így szól, lerontom a bölcsek bölcsességét, és az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a bölcs? Hol az írás tudó? Hol az evilági tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége balgaság? Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó ige hirdetéssel üdvözítse a hívőket.
Il mondo non ha saputo riconoscere Dio nello splendore, nella sapienza del creato, allora Dio decide di rivelarsi in modo opposto, attraverso l'impotenza e la stoltezza della croce.
Pál apostol értelmezésében, minthogy a világ nem tudta felismerni Istent a teremtett világ ragyogásában és bölcsességében, ezért ellenkező utat választott, a kereszt erőtlenségét és esztelenségét.
A páli teológiát követő Luther szerint Isten az ember elvárásával ellentétes módon nyilatkoztatta ki magát, sub contraria specie, amelyben az Isten bölcsessége az esztelenségben, dicsősége a gyalázatban, gazdagsága a szegénységben mutatkozott meg. Az Istent és a teremtett világot szembeállító nézetekkel szemben a pápai szónok 16. Benedek pápa tanítására hivatkozott, amely állítja, hogy a bibliai hit nem épített egy a világgal párhuzamos, vagy az eredeti emberi jelenséggel szemben álló világot, amely a szeretet, hanem elfogadja az egész embert úgy, hogy utána jár a szeretetben, és megtisztítja azt. Isten a kereszten azon felfogás ellenében mutatkozott meg másképpen, amit az emberek mindig is gondoltak róla, de ami nem a valódi, az igazi Isten volt. Az Isten szeretet, és ennek a szeretetnek a legfőbb kinyilatkoztatása éppen a kereszten történt meg. Bizonyos módon az Isten a saját minőségében csak a kereszten tárja fel magát. Kabaszilasz, egy 14. századi bizánci teológus szerint Isten a szeretetét nem csak a szeretet szép és ajándékozó formájában mutatta meg a világnak, hanem a szörnyűségesen velünk együtt szenvedés útján, ilyen módon Isten az embert szeretete nagyságáról éppen ezen rendkívüli módon győzi meg és vonza magához.
A megváltás okaként a hagyományos teológia a kiengesztelődést jelölte meg, amely a maga érvényessége mellett további pontosítást igényel, mely végső értelemben az Isten feltétlen jósága. Az egyház húsvéti hitének három útját jelölte meg a szónok.
All'inizio ci sono semplicemente due fatti, morì, risorse.
Kezdetben csak a két csupasz állítás van, meghalt és feltámadt. A második fázis már kérdez. Miért halt meg, és miért támad fel? Bűneinkért és megigazulásunkra adja a választ Szent Pál. Ám marad még egy utolsó kérdés. Miért halt meg a bűneinkért? Erre a kérdésre azonban már Szent János és Szent Pál egyhangulag válaszolnak. Mert szeret, és nekünk adta önmagát, írja Pál a Galata levélben, és János így folytatja. Mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket.
Végül a kapucinus atya a hívő ember feladatáról szólt, aki az isteni megváltás műveként nyerje el a megigazulás és a megszentelődés ajándékát. Vessük le a régi ember ruháját, szokásait, öltsük magunkkal Krisztust, nem a kisajátítás, hanem az imitáció, a követés jellegével. Emlékedését a szónok Teréz anya egyik történetével zárta, aki asszonyöket csoportjához szólva arra kérte őket, hogy tudjanak mindig mosolyogni a férjeikre. Ellene vetették, hogy azért beszél így, mert nincs férje. Tévednek, szólt Teréz anya, én is megházasodtam és állítom, nem is olyan könnyű mindig mosolyogni a jegyesemre. Kijelentését csak halála és szentjavatása után értették meg, amikor fény derült arra, hogy a lélek sötét éjszakáit kellett átélnie jegyese Jézus Krisztus hiánya miatt, de még ő ekkor is mosolygott.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúzok a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!